Az Úr jósága és kegyelme legyen mi velünk, és a Szentlélek közössége. Amen. Hogy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Lukács evangéliumából a 11. fejezetből, az első 13 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Lukács evangéliumából szól tehát hozzánk Istenünk igéje, 11. fejezetből, az első 13 verset olvasom. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Az év utolsó Isten tiszteletén megköszönjük Istenünk, hogy itt lehettünk, jöhettünk a te jelenlétedbe, és te számtalan módon segítettél bennünket, hordoztál ebben az esztendőben. Nem csak testünket tápláltad, hanem lelkünket is, és most hálát adunk mindazokért a próbákért, örömökért, mindazokért a tapasztalatokért, amivel többek vagyunk. Hálát adunk azért, hogy itt vagyunk az élők sorában, és szeretettel gondolunk azokra, akik elköltöztek a földi világból az örök életbe, és tudjuk, hogy nálad vannak ők. Köszönjük, hogy az élet így teljes, és láthatjuk az élet változékonyságaiban is, hogy te megmaradsz, mint biztos pont a mi lelkünkben, és aki megtalálta benned üdvösségét, veled a személyes kapcsolatot, annak minden javára válik. Így kérjük, hogy áld meg ezt a gyülekezetet. Add, hogy itt élő közösség legyen, aki téged keres, téged imád, és azért jön e templomba. Add, hogy lelkileg felébredjünk, és add, hogy valóban tudjunk imádkozni te hozzád itt, hogy ez a ház az imádság háza legyen, ahol jó ajándékokat kapunk tőled, ahol megkapjuk tőled a te szent lelkedet, és így mehetünk tovább a mindennapokba. Kérjük tehát, légy jelen közöttünk, az ige hirdetésben. Amen. Istenünk igéjét Lukács evangéliumából a 11. fejezetből, a 9. verstől a 13. versig olvasom. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Foglaljon helyet a gyülekezet. Mindig jó, amikor év végén vagyunk, hogy azt a csodát éljük meg jó reménység szerint, hogy aminek vége van, valaminek vége van, és mindig kezdődik valamilyen új. És az időnek az ismétlődése, amit mi emberek szakaszokra osztunk, vagy láthatjuk a teremtésben is, ugye a nappalok és éjszakák váltakozásán, látjuk, hogy vannak ciklusok, úgymond az életben, idők és alkalmak, amelyek elmúlnak, de új idők és új alkalmak keletkeznek Isten teremtésében, hogy megint újabb és újabb megtapasztalások felé haladjunk. Így most évzárásaképpen egy sorozatot is kezdek, ami át fog nyúlni természetesen a jövő évre, és az imádságról fogok majd tanítani, és a mi atyánkról. Úgyhogy ennek a kezdő lépését tenném most meg. És az imént felolvasott szakaszban ugye Jézus imádkozik, és egy tanítvány kérése hangzik el: Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította tanítványait. Ebből láthatjuk, hogy minden mester az imádságban valamilyen fontos dolgot ad át a tanítványnak, és úgymond nem hagyja magára a tanítványt saját gondolataiban, érzésvilágában, amikor Istenhez közeledik, hanem ad mérföldköveket, ad pontos dolgokat, amelyekre meg akarja őt tanítani. Egyébként szabadságot ad az imádságban. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy csak így imádkozzatok. Hanem a tanítás lényege az imádságról az, hogy tanuljuk meg az imádságban azokat a fontosabb dolgokat, amelyekre figyelnünk lehet, szabad, és mondhatjuk, nem azt mondom, hogy kell, de jó az. És másrésztől pedig megadja nekünk azt a szabadságot, hogy ezeket átgondolva elenged bennünket a Mester, és azt mondja, hogy imádkozz. És későbbiekben értjük meg, ugye a példázata alapján is, a barát, amikor megérkezik az ő barátjához, hogy hozzá is egy barát érkezett. Nagyon messze, és látjuk, ez a barátságnak a fogalma a Szentírásban, hogy valaki, aki közel áll hozzánk, nem lekötelezettünk. Nem vagyunk semmiféle kötelező viszonyban. Nem elvárás alapú a barátság. Hanem a barátság az igazából egy szabadságnak egy foka, amikor mégis mi önmagunk le tudunk mondani a másik javára, de úgymond semmiféle kötelezettség nem köt bennünket a másikhoz. És ezzel a szabadsággal nem visszaélünk, úgymond, hanem ezzel szabadon élünk, és mondhatjuk azt, hogy a szeretetnek is egyfajta kifejeződése. És ehhez a kapcsolathoz hasonlítja Jézus az imádságban a helyzetünket Istennel. És itt azt a, ugye Jézus is mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Így mondja. Ugye innentől kezdve nekünk talán bátorság azt mondani, hogyha Jézus azt mondta, hogy mi az ő barátjai vagyunk, ha tanítványai vagyunk, akkor mi is mondhatjuk azt Jézusnak, hogy te az én barátom vagy. Ugye, mert az Úr minőség, vagy hogy Istenként tiszteljük őt, ez majdhogy nem bennünket majd bennünket nem enged erre a következtetésre, mert nem vagyunk egy szinten. Ugye a barátság pedig azt jelenti, hogy valamilyen szinten mi, most azt mondom, azonos szinten vagyunk, és senki se emeli fölül magát a másikon. Nem uralkodik felette, nem hangsúlyozza az ő hatalmát, vagy bölcsességét, vagy bármit, hanem valahol egyenrangú félként kezeljük egymást. Most az Istennel kapcsolatban ezt azért nem nagyon mondhatjuk el, hogy Istent egyenlőképpen kellene kezelni önmagunkkal, mert egyrészt az a legnagyobb probléma, hogy Isten nem ember. De maga az ember lét, amit Isten ad nekünk, és tudjuk, hogy mi élő lelkek vagyunk, és mindaz, amit ajándékozott az emberi létben, vagy az ember összes képessége, lelki java, anyagi java, és mindazok a viszonyulások, amelyeket adott nekünk az emberi létünkben, a barátság is, az is Istentől kapott minőség. Most, amikor Isten ad egy minőséget az emberi életben, ugyanazt a minőséget nem lealacsonyító Istenre érteni, hiszen tőle származik minden emberi kapcsolati minőség, és tőle származik a barátságnak is, hogy így mondjam, az a minőség, amit mi is megélünk, és emberi példa, de valahol Jézus is használja, hogy ti az én barátaim vagytok, és a viszonyulást szeretné elmondani, hogy milyen értelemben legyünk vele, és a barátságnak megvan az az intimitása, amivel jó élni, és amiben megvan a fejlődés is, megvan a tisztelet is, és nem annyira feszélyezett, hogy mi állandóan szorongjunk, hogy akkor most hogy van. És Istennek a bölcsessége és határtalan tudása az, hogy ő képes úgy megjelenni nekünk, mint a legfelsőbb Úr, aki mindenek ura, de Krisztusban úgy is megjelenik, mint aki mellénk ül, mint aki a legközelebb álló testvérünk, mert Jézusra így is tekinthetünk, mint a legidősebb testvérünkre. És ilyen értelemben pedig tekinthetünk úgy rá, mint egy barátra. Aki olyan, mint mi, ugye? Mert hát emberéle, és olyan, mint mi. Tehát ilyen szempontból logikus, hogy amikor Jézus tanít imádkozni, akkor erre a baráti kapcsolat, vagy ezt a példát hozza el. Hiszen ő, ha így nézzük, erre a szintre lépett, amikor tanítványokat hív el magának, akkor is, amikor imádkozik mellettük, mellettük viszont megjeleníti az örökké való Istennek is a személyes jelenlétét. Nem csak barátjuk, hanem az Isten jelenléte sugárzik át rajta. És innen érthető, hogy azt kérik tőle, hogy taníts minket imádkozni. Ugye, hogyha a példát nézzük, akkor láthatjuk azt, hogy az életben történnek váratlan dolgok. Ugye ez a barát megérkezik, és késő este van, és az alkalmatlan időnek a képe jön be, hogy vannak idők, amelyek látszólag nem alkalmasak arra, amit mi szeretnénk. Vagy másról, más felé mennénk legszívesebben, de van egy kényszer, hogy nem tudunk más fele menni, nincs más út, mint csak a másik ember. Nem tudjuk megkerülni azt az embert. Tehát mindig valahogy vannak helyzetek, amikor nem tudunk megkerülni embereket, hanem afelé kell menni. És ezek, ugye például ez a kép, hogy megérkezik hosszú útról, érkezik egy barát, az pont ahhoz, a barátjához megy be, éjfél, igen, kihez közeljetek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. Tehát az egyik ember nem tudja elkerülni a másikat, így aztán a másik sem tudja elkerülni az ő emberét. És milyen érdekes az isteni gondviselés, hogy mindannyiunknak, hogyha így nézzük, akkor az a legnagyobb kincse az életben, hogy van embere. És a kenyérnek a szimbóluma, ugye Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere. A kenyérnek a szimbóluma az átvitten is érthető, meg hát materiálisan is az, ami az élethez kell földi szinten, amikor szükségben vagyunk, de érthetjük az élet egész, az életnek a teljességét is, amit a kenyérben mondja Krisztus, hogy én vagyok az élet kenyere. az élet teljesség, aminélkül nincsen életetek. És ugye az alkalmatlan időképe, gyermekeimmel ugye az ágyban vagyok, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. És akkor ott van ez az eshetőség, hogy mi ugye mondhatunk nemeket. Tehát mi valamire nemet mondunk, nem tesszük meg azt, amit kérnek tőlünk. Ez benne van ebben a történetben is, mert Jézus megengedi ezt a dolgot is, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki. Ez az egyik része, egyik tapasztalat az életben. Ugye kértél már embertől, vagy barátod, vagy bármi voltál, amikor nem adott. Ez az életnek, ez az oldala is megvan. Vagy nem tudott adni, vagy nem tudta, hogy hogyan adja, vagy nem volt neki sem, vagy számára nem volt alkalmas az az idő. Más dolgokat tartott fontosnak, és ez persze, hogy fájdalmas akkor nekünk, hogy nem azt adja, amit kérünk. Vagy ha nem úgy adta, akkor már az is lehet gond. És számtalan variáció van, ami egy ilyen problémában benne van, hogy hogyan éljük meg, de ott van ennek az esélye. És a gyakorlatban tudjuk, hogy ez megtörténhet. És itt jön egy olyan momentum, amin át szoktunk libbenni, és az Istennel való kapcsolatunkban is fontos a kitartás, vagy valamilyen álhatatosságnak a képe, amit persze nem szeretünk, ha valaki nem veszi észre magát, mondjuk, hogy hát nem, igen, és akkor mégis akarja. Ez a történet itt fordul meg, mert barátja tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Tehát úgymond az álhatatosság, vagy annak a képe, hogy nekem mégiscsak végig kell járnom ezt az utat veled, és fenntartja ugye a kérését, és akkor eljön az a pillanat, hogy akkor mégis ad. Mert már úgymond, mintha szabadulni akarna tőle, hát egyszerűbb, hogyha adok. És ez egy kicsit zavaró lehet az Istennel való kapcsolatunkra nézve, hogy Isten azért adna, mert mi őt zavarnánk. Másrésztől pedig láthatjuk azt is, hogy Isten valahol a kívánságainkat lehet, hogy nem mindjárt adja meg, vagy megvárakoztat bennünket, illetve minthogyha Jézus elmondaná azt, hogy Isten nem biztos, hogy mindent meg akar nekünk úgy adni, ahogy mi azt kérjük, de mégis lehet, hogy ha már nagyon akarod és úgy akarod, akkor megadja. És vannak dolgok, amelyek beteljesedtek az életünkben, amit mi akartunk, és mondhatjuk azt, hogy hát Isten megadta, hogy úgy legyen, és nem biztos, hogy jó volt az. Ugye erre utal legyen meg a te akaratod című gondolata ugye Jézusnak, amikor alázattal azt tudja mondani Istennek, amikor nem adja meg neki, amit ő kér, ez ugye a halálára vonatkozik, hogy valahol Jézus is ezt a nehéz utat el akarta engedni, és akkor mégis azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát, hogy miért fontos az imádságnak, a kérésnek ez az oldala, hogy azért oda tudjuk ezt tenni, és ez őszinte legyen. Mert különben az Istennek is van egy olyan oldala, hogy már nagyon akarod, akkor megadom. Mondhatjuk azt, hogy ez is az Isten akaratán belül van, mert hát végülis ő engedte, hogy megnyilvánuljon ez a dolog ugye az életedben. Csak azt nyugodt szívvel, Isten azt mondhatná neked, te akartad. És ilyenkor az nem ildomos azt mondani, hogy Istenem, ezt te voltál. Hogy miért engedted ezt meg? Hogy miért így történt? És itt összekeveredik a kérésünk, az akaratunk, az álhatatosságunk, és jó megvizsgálni, hogy miben vagyunk álhatatosak, a kérésben, vagy abban, amit kérünk. És jó-e az nekünk, amit kérünk? Itt a kenyérnek a szimbóluma jó, meg az is az a helyzet, hogy abban állhatatos, hogy kell adnia, mert este van, és szükségben van. Itt van az emberi tehetetlenség, hogy hát akarjuk, vagy nem képe. Aztán ott van az, hogy mégis állhatatossága miatt ad, és végül is a probléma megoldódik. De a kérés ebben az esetben alkalmatlan időben volt, de jó volt, és meg lehetett oldani. És aztán ugye van az, amikor nem biztos, hogy jót kérünk. Taníts meg minket kérni, Uram! Hogy mit kérjünk igazából? Az imádságnak, hogy taníts meg bennünket imádkozni egyik fontos része, hogy egyáltalán tanuljuk meg, hogy mit kérjünk. Mert nekünk annyi kívánságunk, kérésünk van. Ugye? De az is fontos egy imádságban, hogy talán megéljük azt, hogy de hogyan imádkozzunk, és a kérés az egy nagyon jó, mert általában az emberek kérnek imádságban. Nagyon sokszor az emberek kérnek imádságban, és ez is egy fontos rész, hogy mit kérjünk, és nagyon jó a jézusi átkötés, hogy amikor a kérésről beszél, a keresésről, hogy zörgessetek és találtok, amikor megnyitatik nektek, és aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Itt egy egyértelmű utat mond, hogy kell menned, az az álhatatosság legyen benned az Istennel kapcsolatban, hogy mész. Hogy kopogtatsz, hogy keresed, hogy kutatod az isteni titkokat, rád vonatkozó üzeneteket. Ezt neked kell, helyetted senki nem kereshet, senki nem találhat. Ha más megtalálta, és te azt próbálod tőle elvenni, az nem olyan, mintha te találtad volna meg. Ha más elmondja, hogy mit talált az isteni, az nem olyan, mintha te találtad volna meg. Az bátorítás arra, hogy te is menj, vagy értsd meg ugyanazt, amit a másik megértett, de neked is meg kell találnod. Neked is zörgetned kell. Tehát ez egy aktív gyakorlat, amit a mester a tanítványnak mond. Te is zörges. Te is keres. Ne ülj kényelmesen mellettem, hogy itt van a mester, én vagyok a tanítvány. Hát ő már mindent megtalált. Én csak megkapom tőle mindig. Neked is kell keresned. És kell tapasztalnod. Jézus a tapasztalatot önmagán keresztül adja, de mindig azt mondja a tanítványnak, hogy neked járnod kell, kiküldi őt a világba, neked élned kell, neked át kell élned a személyes életedet, a kataklizmáidat, mindent meg kell élni. A mester nem fogja ezt elvenni. Sőt, bátorít arra, hogy éld meg. Na most ezek után ugye, amikor Jézus beszél rólunk, hogy melyik apa az, aki közületek fiának kígyótad, amikor halat kér tőle. Itt az a kép jön, hogy jó a kérés. És akkor nem ad. Ugye nem ad Isten kígyót. Hát ha halat kérsz, és jó dolgokat kérsz, akkor nem ad kígyót neked. És nem kell félni attól, hogy Isten rosszat adna nekünk. Ugye? Vagy amit tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz tétetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Itt egy konkrét megnevezésről van szó, mint a legfelsőbb útnak a képe, hogy nem dolgot kérünk Istentől, nem valaminek a megvalósulását, hanem annak a forrását kérjük meg, hogy legyen meg nekünk. Ez pedig a Szentléleknek a képe, amely később ugye az Új Szövetségben megjelenik, hogy Jézus azt mondja, nem mehettek el addig Jeruzsálemből, míg a Szent Lelket meg nem kapjátok. A legfontosabb dolog, amit megkaphat az ember, a belső lelki kapcsolatot Istennel, enélkül, tehát mindent kérni Istentől, rá fogunk jönni, hogy igazából magunkat csapjuk be. Tehát mindent kérsz Istentől, csak nem kértél sohasem szent lelket, nem kérted a vele való élő kapcsolatot. A legnagyobb önbecsapás az életben, bármit és mindent elvenni, úgymond az Istentől gondolván, minden szép, minden jó, az életem nagyon kerek, csak éppen az Istennek a jelenlétét nem kérted, hogy a szent lelkével legyen jelen benned. Akkor igazából kihagytad a legjobbat, amit kérhetné, és itt Jézus a legjobbat mondja. Hal is jó. Tojásra is szükséged van. Fontos neked a mindennapokban, amire éppen szükséged van. Igaz, hogy azt kérd Istentől. És nagyon jó, kérheted a mindennapi kenyeret, és az élet minden dolgában kérhetsz bátran az Istentől, mert ő tud adni. Van neki, ő rendeli ki a te számodra, és jó is, hogy kéred, mert a kérésben valahogy benne van az, És itt jön ez a nagyon fontos dolog, hogy igazából mink van, amit nem Istentől kaptunk. A kérésben konkretizálódik az, hogy tudatosodik bennünk, hogy amit kérünk, az azt jelenti, hogy nem a miénk. Ha nem a miénk, akkor az az Isten, és megvan bennünk az a kellő alázat, hogy tudjuk azt, hogy de hát itt minden az övé. És ezért vagyunk tudatosak a kérésben, ezért mondja, hogy kérjetek, mert amikor kértek, és helyesen viszonyulunk ehhez, akkor rá fogtok ti magatok jönni, hogy amit kértek, az nem a tiétek. Hanem most jó értelemben kapjátok, de ebben öröm van. Öröm van, hogy nem kell ragaszkodnunk túlzottan az élet dolgaihoz, és szabadok vagyunk ettől, bármink is van, a javunkra így válik az Istenben. Nem annak élünk, nem azért élünk, hogy ezek a dolgok meglegyenek. És van ennél több, hogy akinek élünk. Van egy végső személy, akit mennyei atyának is hívunk, vagy Jézus Krisztusnak, az ő fiának, aki megmutatja nekünk, hogy az élet az Istenben már megérkezik. És mindennek a lényegét már tudja. Ez úgymond az igazság, ahogy mondja Krisztus, hogy ismeritek az igazságot, előbb keressétek ugye Isten országát és az ő igazságát, és utána mindezek megadatnak nektek. És itt jön a sorrend. És képzeljük el, hogy egész életünkben fordítva élünk. Fordítva ülünk a lovon. Először meg akarjuk teremteni, ugye itt a földi életünknek megfelelő igazságainkat, mindent kérünk Istentől, és elfelejtkezünk az ő országáról, az ő igazságáról, azt nem kértük magunknak, csak azt kérjük, ami az ő megnyilvánulása irántunk. És ezért a Szentlélek jön föl, mint a legfőbb ajándék, a legfőbb jó, amit kérhetsz a magad számára, amit Isten természetesen megad, mert ez illik legközelebb, vagy ez áll legközelebb Isten természetéhez. Ez a legjobb ajándék, amit te is kérhetsz magad számára, mert az isteni teljesség érkezik meg te hozzád. Nem pedig a teljességnek úgymond egy-egy cseppje, amely anyagi szinten vagy lelki szinten megérkezik hozzád, hanem maga a teljesség. Mert Isten lelke végül is önmagával egyenlő mindennek a forrása, és ez felfoghatatlan az embernek, hogy ezt is képes Isten odaadni, hogy személyes jelenlétével bennünk legyen. Ez mint a legfőbb jó jelenik meg, és ahol Isten van, ott szükség nincsen. Ott minden kívánság, idézőjelben mondom ezt a minden kívánságot, már a kívánságunk átmegy az isteni tapasztalaton, mert aki szent lélekben van, vagy megtapasztalja a szívében Isten jelenlétét, megváltozik. Jó értelemben lesznek kívánságai neki is, lesz, amit be kell tölteni, mindenkinek van. Még a Szentlélekben élő embernek is, úgymond vannak, így mondom, hiányosságai, jellemhibái, vagy vannak még bűnei is, akik Szentlélekben vannak. Mert nem váltak tökéletessé. De egyben tökéletesek. És itt jön a lényeg. Hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, és bennetek a Szentlélek lakozik. És a Szentlélek az, amely szelíd lélekkel úgymond helyre igazít bennünket, kiigazítja az utunkat, tanít bennünket, Istent megismerteti velünk, senki más. Ha lélek nélkül járunk, Szentlélek nélkül érjük az életünket, és az imádságunk, legfőbb imádságunk, és kérésünknek nem ez a középpontja, az alapja, amit először el kell kérni. Ezt megtérésnek is nevezhetem. Kérem az Isten lelkét, hogy Jézust hívom be a szívembe. Hogy jön be Jézus? Hát ugyanúgy Szentlélekkel jöhet csak be. Kérem az Isten jelenlétét, hogy legyen velem, segítsen meg. Csak a Szentlélken keresztül jöhet be. Csak ezt Jézus megnevesíti. Ez egy titok volt. A titkot mondja ki. Milyen névben adatik meg neked ez a fajta jelenlét megtapasztalás, és azt, hogy az Istenben vagy, és ő pedig te benned, ez a Szentlélekben adatik meg. Néven kell nevezni ezen a földi világon, nem nevezzük nevén, nem tudjuk megérteni, felfogni és megélni. akkor nem tudjuk, hogy mit kérjünk. És Jézus azt mondja, kérjétek ezt. Mert ez a legfontosabb. És az Isten országa is a Szentlélekben teljesedik be, az életünkben, és úgy tudjuk akkor felismerni az Istent magunkban. Senki sem ismerheti föl az Istent csak a lélek által. Ez egy törvényszerűség. Nem ismerheted Istent meg te önmagad lelkében, mert nem a lelkednek a terméke, nem a lelkednek a látásától függ, nem a lelked tulajdonságaitól függ. Bármilyen állapotban is lehetsz, idézőjelben mondom, az Isten akkor is meg tud jelenni. A maga tökéletességében. Nincsen alávetve a te érzelmeidnek, nincsen alávetve a te gondolataidnak, nincsen alávetve a te indulatodnak. És ezért jó a Szentlélek templomának tekinteni a testünket, egész valónkat, hogy nem csak a mi lelkünk lakozhat benne, hanem Isten jelenléte. És bármilyen állapotba is kerülünk, bármilyen szükségben, és itt jön a barátnak a képe, hát egy lakásban, vagy egy térben, csak olyannal tudok együtt élni, akivel jó a viszonyom. Nem? Akinek a jelenlétében én jól érzem magam. És a barátnak a képe megint följön, hogy a mi viszonyunk Istennel, ugye egyrészt ő úr, mi pedig teremtmények vagyunk, tehát nem vagyunk egy, de mégiscsak nehéz lenne úgy, most azt mondom, úgy egy térben lenni, hogy állandóan én ezt a feszélyezett dolgot érzem, hogy itt van Isten. Hát most, jaj. Ugye, ahogy félnek és rettegnek is az emberek Istentől valahol, ha megjelenik, vagy ha megjelent, akkor rettenet volt, az emberek féltek. Ha valamit megtapasztaltak Istenből. Egy Jézus is, amikor gyógyított, megijedtek az emberek. Ahogy azt mondjuk, hogy mindenki körül, hát tényleg meggyógyított. Megdermedtek a félelemtől, hogy ki van itt. És az első reakció a félelem. Kenyereket megszaporítja, vizet borrá változtatja. Kijön valaki a sírból? Nem ijednél meg? Na és ahogy az Istentől, tehát ilyen értelemben mondjuk azt, hogy féljük az Istent. Na de milyen értelemben van ez? A tiszteletnek egyfajta kifejeződése. Másrésztől pedig a félelem, annak át kell alakulnia, és itt jön az a, megint ez a, hogy Isten olyan nagy, és olyan hatalmas, hogy tiszteljük őt pont ezért, és azért fogod tudni tisztelni még jobban, hogy a Szentlélekben, ugye úgy jön, mint vígasztaló. Ki a vígasztaló? Ki fog téged megvígasztalni, amikor valami nehézségben vagy? Kihez szoktál menni? Ahhoz a legközelebbi emberhez, akinek azt mondod, hogy ő a barát. Nem? Neki elmondom. És így jelenik meg Isten. A legközelebbi barátod a Szentlélekben. Na és vele már tudsz egy életen át egy fedél alatt lenni, hogy így mondjam. Mert nem úgy vagyunk, mint a főnök és a beosztott viszony. Minden reggel ott kell állnunk a fekete asztal előtt, és úgy kell vennünk a parancsokat, hogy mit kell ma csinálni. Ugye? Mert egy kicsit, hogyha ebbe a képbe vagyunk Istennel, akkor minden nap ezt éljük meg így, így a fekete asztal előtt, lenézve a szőnyeg szélén a rojtokat, hallgatjuk, hogy mit nem csináltunk jól. Ugye így valahogy, hogy akkor az Istennel való kapcsolatunk, az is baj, hogyha felteszem a lábamat a fekete asztal, és azt mondom, na mit kéne ma csinálni, mert nincs ma semmi, ez se kedve. Ez is baj. Többfajta viszonyulás lehet, ugye, hogy már ki az úr a házban címmel, akkor én mondom meg, hogy te Isten, te mit csinálj. Mert hogy körülbelül mi lenne most a terv mára. Ugye ez sem jó, de sehogy sem jó. De ez a barát kép, ez azt jelenti, hogy ugye ez az érdekes, hogy nincs közöttünk egy ilyen, hogy mondjam, lekötelezettség, és mégis önként vállalva, Isten önként vállalja, hogy mellém teremtőként társamul, adja önmagát, és én pedig önként vállalom, hogy ezt fölvállalom, és rájövök, hát én az ő alkotása vagyok. De nem úgy vagyok egy ilyen robot, vagy valami, hogy itt nekem itt aztán nem tudom, hogy kell tenni, értjük. Mind a kettő deformációhoz vezet. És ebből látszik az Istennek a tökéletessége, hogy még erre is figyel. Ez egy nüansz, nem? Hát Istennek mennyiből tartana csak úrnak lenni, és sugározni a mennyei dicsőséget, és egész nap csak dörögni. És azt mondani, hogy én vagyok az Isten. És napi 24-ben olyan félelmetesnek lenni, hogy itt mindenki azt fogja csinálni, amit ő mond. Hát csak hogy az ő természetének a lényegéhez hozzátartozik a dicsőség, vagy mindaz, amiben megnyilvánul, de hozzátartozik ez a fajta, amit Jézus mondott, én szelíd vagyok és alázatos. Hát ha Isten nem szelíd és nem alázatos, akkor nagyon nagy baj van. Akkor van a legnagyobb baj, ha Isten sem az. És valahol ezt láthatjuk ebben a példában, hogy Isten is hasonlatos ahhoz a baráthoz, aki ad. De nem olyan kelletlenül, mint ahogy itt ez a barát ad már a végén. De mégis szükséges, hogy legyen nekünk kitartásunk ebben a folyamatban. Ne adjuk föl, mert azért mégiscsak Isten. És nem úgy van, hogy leakasztom a szögről. Ugye? Azért ezt érezzük. Amikor az Istennel állunk szembe, azért mégsem úgy van barátunk, de azért nem azt jelenti, hogy csak úgy leakasztjuk a szögről. Ugye, mert ez is azért benne van ebben a barátságban, vagy ebben a viszonyban, hogy Isten mondja, vagy Krisztus mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, de az érzékelteti, hogy az a kapcsolat azért miről is szól. De lejön hozzánk, és ez a Szentléleknek ez a képe, ez pont ez a fajta közvetlenség, intimitás, legbensőbb kapcsolat, ahol fülbesúgva mondjuk el, hogy miről szól a történetünk, és ahol a lélek legbensőbb útjain megyünk Istenhez, ott meg viszont valahogy nem jól jön ki ez a vigyázban állunk, és na most akkor raporton vagyunk hangulat, mert az megöli ezt a fajta intimitást. Tehát a Szentlélek ajándéka, mint legfőbb jó, ezért fontos, mert mindennek a forrása Isten országa bennünk, és annak jelenléte is ebben nyilvánul meg. Ezért tehát a mi atyánk, amit elmondunk mindig, nincsen benne, hogy a szent lelket kérjük, ugye? Ebben a mi atyánk imádságban nincsen benne. De amikor elmondta Jézus a mi atyánkat, hozzáfűzött egy példázatot. A mi atyánkot mi úgy mondjuk, mint ahogy a kenyeret kérjük az egyik barát a másiktól évfélkor. Ez a mi kenyérkérésünk, ez a mi fogadalmunk. És ott van Jézus, azt mondta, hogy megtanítottam nektek ezt az imádságot. Miért? Hogy kérjétek a szent lelket. Ez egy út ahhoz a felismeréshez, hogy eljussunk oda, hogy a szent lélek kell nekünk. Te kell lesz nekünk Isten. Hát mert a szent lélek azt jelenti, hogy neked végül rájössz, hogy neked Isten kell. Miért mondod a mi atyánkat? Először azért, mert te vagy, meg van Isten, és akkor kéred ezt, így legyen, úgy legyen, hogy legyen, védj meg. Még mindig úgy van, hogy atya, és vagy te. És mi a szent lélek? Te vagy, és benned Isten. Ebben segít neked a mi atyánk, ezen az úton, hogy eljuss oda, hogy aztán a szent lélekkel betöltekezz, és ott legyen az életedben. És azért mondja Jézus, hogy kérjétek a szent lelket, mint egy a végén ezt elszoktuk ugye felejteni. Pedig kell. A mi atyánk így teljes. Ne felejtsd el kérni az Isten szent lelkét. Az életedben, hogy ott legyen. Mert ez az egész, amire Jézus tanított imádkozni, és az ő tanítása pont erre mutat rá. És akkor beteljesedik mindaz, amit a mi atyánkban kértél, és annál sokkal több is. És benne van. Tehát egy gépies imádság, most idézőjelben, amivel válhat a mi atyánk, hogy mindig elmondjuk, az igazából egy emlékeztetés, hogy ezeket az Istennel kapcsolatban megtehetjük, így imádkozzatok, egy forma, amelyen elgondolkodhatunk, és végigkérhetjük, és segít. És amikor megérkezünk a mi atyánk végéhez, akkor szent lélekben vagyunk. Ha jól imádkozunk, eljutunk az Isten szent lelkéig. És ott szoktuk befejezni, és azt mondjuk, ámen. ott nem befejezni kell. Az ámen azt jelenti, úgy legyen. És akkor azzal, aki megadja, itt jön a Szentlélek, azzal megyünk tovább. Mert már ott van. És ezt akarta Jézus kifejezni ebben az imádságban, és az utána levő tanításban. Már elmondta a mi atyánkot, és ott nem beszélt a Szentlélekről, de utána a szívükre helyezi. Elmondod a mi atyánkot? Utána kérdez Isten lelkét. Úgy teljes. Hogy benned legyen. És vele legyél. És akkor tökéletes a mester tanítása, tökéletes lesz a tanítvány, és akkor már elmehet kérni, keresni, zörgetni, és akkor már találni fog. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk. Majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, köszönjük ezt az esztendőt, hogy kereshettünk, zörgethettünk, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt, mert nálad mindig alkalmas az idő, csak nálunk nem alkalmas. Köszönjük Istenünk, hogy mi tudunk gonosz létünkre jó ajándékokat adni, mennyivel inkább te mennyei atyánk, és a legfőbb jót oda tudod adni nekünk. Krisztusban odaadtad a szent lelket, és Krisztus is figyelmeztet bennünket, hogy kérjük el tőled a szent lelket, mert ez a legfontosabb, és minden megadatik nekünk. Mert Szentlélekben van az Isten országa bennünk, semmi másban. Így kérjük az elmúlt esztendő dolgait is, attól, hogy Szentlélekben tudjuk megérteni, feldolgozni, és elhagyni azt, amit el kell, és megtanulva tovább lépni azon az úton, amelyen járni kell. A te szent lelked vezessen bennünket, adjon világosságot, tegye élővé a mi atyánkot a mi ajkunkon, és add, hogy élő kapcsolatunk legyen. Megbocsássunk minden vétket, amit ellenünk elkövettek, és mi is bocsánatot nyerjünk te nálad. És te őrizd meg bennünket az úton, és te adj nekünk élő utat. Hálát adunk tehát azért, hogy itt lehetünk, gyógyíts betegeinket, kérjük a gyógyulást, a lelki gyógyulást is kérjük, testi erőtlenségek megszüntetését, erőt és lelki erőt is, hogy lélekben ne fáradjunk meg, ne csüggedjünk. Örömet is kérünk, Istenünk, mert a lélek megszomorodik, ha nincs benne öröm és vigasság, ad, hogy örüljünk és örvendezzünk te benned. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságunkat. Amen. Kérjük Istenünk, hogy te áld meg Magyarországot, áld meg ezt a népet. Add, hogy lelkileg is felébredjünk, és add, hogy felismerjük, hogy mi fontos, hogy a lelkünkben is lássunk téged. És ezáltal majd minden megváltozhat, és minden adatik nekünk. Most pedig mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad, mennyei atyátok, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Áldás békesség.